nem lehet megállapodni Európa nélkül valamiről úgy, hogy megállapodok az oroszokkal, aztán utána becsapom az ajtót, és elmegyek innen. Tehát ez egy abszurdum, tehát tulajdonképpen az európaiakat azért kell odaültetni az tárgyalóasztalhoz, hogy ott is lesznek szerintem előbb-utóbb, mert hogy ők fogják ezt végrehajtani. Tehát az Egyesült Államok, hogyha letárgyal valamit Oroszországgal, és Európát kihagyja belőle, akkor nem lesz ott, aki ezt végrehajtsa.
Eurovízió. A Szabad Európa podcast sorozata a magyar kormány és az Európai Unió viszonyáról. A vonalban állandó brüsszeli tudósítónk Gévai Zoltán. A stúdióban Benyó Rita.
Ez tehát az Eurovízió, és beszéljünk is arról, hogy milyen víziói vannak az Európai Uniónak most, hogy Donald Trump gyakorlatilag az Európai Uniót kihagyva kíván valamiféle békét tető alá hozni Oroszország és Ukrajna között, amiből jelen pillanatban még Ukrajnát is kihagyja az amerikai elnök. Emiatt ugye Emmanuel Macron egy gyors értekezletet hívott össze. Mi mindenről volt ott szó, és tudtak-e valami konkrétumban megállapodni?
Igen, tehát azt hiszem nagyon fontos az, hogy kérdezted, hogy milyen víziók keringenek most az európai vezetők szemei előtt, vagy agyában. Hát én azt hiszem, ez a rémálom, ami eddig történt az utóbbi napokban, ez a veszőfutás gyakorlatilag Trump hatalomra lépése óta tart, és egyre rosszabb, és ez éppen a müncheni biztonsági konferencián tetőzött, amikor is az amerikaiak leültek egyébként az európaiakkal, és elmagyarázták nekik, hogy mire készülnek. Erről nagyon kevés információ derült ki. Nem lehet tudni egyébként, hogy milyen mélységig. Viszont mindent elkövetnek annak érdekében, hogy ne alakuljon ki senkiben sem egyfajta szilárd kép arról, hogy mit is akar az Egyesült Államok. Éppen arra utalnék, hogy Trump legutóbb nyilatkozata, ami szinte Zelenszkijt, a megtámadottat tette felelőssé az orosz agresszióért, ez már minden határon túlmegy. Trumpnál valószínűleg ugyanarra kell figyelni, amit Orbán Viktor mondott önmagáról, hogy nem azt számít, hogy mit mond, mit beszél, hanem azt, hogy mit tesz. Na most, hogy mit tesznek az amerikaiak? Én úgy gondolom, hogy Trump eddig hatása olyan körülbelül a világra, és nem csak Európára, de Európára különösen, mintha egy aszteroida csapódott volna bele a Földbe, és ezt az aszteroidát nyugodtan lehet nevezni Trump aszteroidának, vagy Donald aszteroidának, mert hogy felforgatja alapjában a világot, és valószínűleg nem jó irányban egyébként, azt kell, hogy mondjam. Ami különbséget kell tennünk a között, ami látszik, és ami van természetesen. Nagyon hangsúlyozom, hiszen amikor beszélünk, akkor gyakorlatilag egy csomó dologról nem tudunk, ami a háttérben történik. Van egy negatív olvasat, amit most mindenki szinte magáénak val. Ez az, amit te is mondtál, hogy az amerikaiak az oroszokkal leülve megpróbálják leboltolni a dolgot, kihagyva Európát és kihagyva Ukrajnát. Ugye ez a legrosszabb, ez szinte rémálom, és közben az Egyesült Államok, mert ez nagyon fontos szintén, ezzel Oroszországnak nem csak azt jelzi, hogy partnernek tekinti, egyenrangú partnernek, felemelve magához azt az Oroszországot, amelyet az előző amerikai vezetés már egy alacsonyabb létára tett, hanem azt is jelzi gyakorlatilag, hogy Európa, az Egyesült Államok számára Európa nem fontos többé, és ezzel Putyinnak, tulajdonképpen ha Európában rémálomról beszélünk, Putyin legszebb álmait látszik megvalósítani, hiszen az Egyesült Államok, és erről nem volt szó egyébként, az amerikaiak ezt nem erősítették meg, hogyha a NATO-n belüli kollektív védelmi 5. cikkeit sem tartják magukra nézve kötelezőnek, erről hallgatnak egyébként, ami már önmagában jelzés, akkor az egy tragédia Európa számára. Most ez a rossz olvasata gyakorlatilag, én azért úgy gondolom, hogy ezt árnyalni kell. A jó olvasata pedig az, hogy az amerikaiak megpróbálják, amikor van egy másik tervük is, ez egy józan terv, mert ez, valljuk be őszintén, ez, ami most történik, ez álmokfutásra zajlik. De a másik pedig az, hogy van ott egy másik terv is, amit az európaiaknak azért csöpögtettek kellőképpen, nem mindenkinek, és igazából ez nem feltétlenül arról szól, hogy az amerikaiak az oroszokkal megegyezzenek, a többiek háta mögött. Ez egyszerűen csak arról is szól, hogy egy reálisabb világot sugaljanak az európaiak számára, mert arról fog szólni, hogy európaiak ti lesztek azok, akik a jövőben a saját védelmetekért elsősorban felelősek lesztek. Hangsúlyozom, a szó elsősorban nagyon fontos itt. Nem azt jelenti, hogy az Egyesült Államok kivonul teljesen. Nektek kell majd az esetleges békével kapcsolatos következményeket, anyagi következményeket, katonai következményeket vállalni. Jó, hogyha ezt elhisztek. És vannak olyan dolgok, amik az Ukrajnának kell majd lenyelnie természetesen a folyamatban. Arról nem beszélnek Trumpék érdekes módon, hogy az oroszoknak mit kell lenyelniük, hiszen azért ez elég durva és elég abszurd az, hogy arról beszél, folyamatosan a szövetségeseit rúgdossa, miközben az ellenségét, az ellenfelét vagy az ellenségét meg agyon dicséri. Tehát ez egy nagyon furcsa, annyira furcsa dolog hozzáállás, hogy ez talán nem is igaz. Tehát én azt mondom, hogy bízunk abban, hogy esetleg van ott egy mesterterv, és az amerikaiak ködösítése az erről szól igazából, hogy az oroszokat csapdába csalják. Most az a kérdés egyébként...
Ez egy nagyon reményteli forgatókönyv, aminek jelen pillanatban ugye kézzelfogható jelét nem lehet látni. És ugye sokan fölrólják az Európai Unió vezetőinek, hogy hát Donald Trump megválasztásáról november óta tudnak. Ehhez képest eddig önmaguktól nem kezdtek el gondolkozni azon, hogy ők mit tudnak ajánlani, hogyha előáll egy ilyen helyzet. Mint hogyha most egy kapkodásba kezdtek volna az európai vezetők is, ha azt mondod a Donald Trump ad hoc politizálására. Látszik-e valami nyugodtabb, vagy valami a háttérben már lehet, hogy hónapok óta kidolgozás alatt lévő európai mesterterv?
Igen, én úgy gondolom, hogy ez az európai mesterterv most kezd majd alakot ölteni, és ez megint csak az óriási nyomás teher alatt fog történni, ahogy az Európai Unió történetében eddig mindig is történt. Amikor a kést az Európai Unió torkának szegezik, akkor hirtelen az Európai Unió felébred. Az Európai Unió beszélünk egyébként, azért ne felejtsük el, hogy itt tagállamokról beszélünk alapvetően, meg európai intézményekről. De ez nem Brüsszelről szól, Brüsszelről is szól, de Brüsszel nem dönt semmiről. Hiszen pont a védelmi politika, a védelmi kiadások növelése, ez egy olyan terület, amiről az országoknak saját maguknak kell dönteni. Nézzük meg Lengyelországot, amelyik már anticipáltan megelőlegezte azt, hogy esetleg az Egyesült Államok nélkül kell majd a jövőben Európának boldogulnia, és a kiadásait a GDP 5%-ára emelte. Volt is növekedés Lengyelországban, tehát volt mit visszaforgatni erre. De a lengyelek nem várták, hogy a sutgalomba szájukba repüljön, a baltiak ugyancsak, ez attól függ egyébként, hogy ki mennyi érzi a veszélyt. Nézzük meg Németországot, Olaszországot, meg a többi országot, szégyen teljes a védelmi kiadásuk. Ők még mindig abban a világban élnek, amikor az amerikai, hát mondjuk ez a békeosztalékon éltek. Ennek vége van, és a probléma az, és ebben teljesen jogos a kérdésed, hogy ezeket lehetett volna látni, fel kellett volna készülni hónapok, sőt, tulajdonképpen évek óta erre, mégsem történt meg az áttörés. És a probléma az, hogy nem olyan terepen mozgunk, ahol egyik napról a másikra valamiben megállapodunk, és ez holnapra valóságá válik, hanem évek fognak eltelni addig, amíg az Európai Unió fel tud építeni egy olyan önálló védelmi politikát, amelyik képes lesz Oroszországot elrettenteni.
Biztos, hogy nincsenek évek, tehát most jó, hogyha napok vagy hetek vannak, amilyen ütemben Donald Trump nekilátott ennek a feladatnak.
Így van, ezt most rohan tempóban kell megcsinálni. A jó hír, hogy teljesen nem vagyunk azért elveszve, én úgy gondolom. A másik dolog, amit azért el kell gondolkodnunk, tehát egy dolog az, hogy Trump milyen morális mélységekbe ránthatja, és itt nagyon fontos hangsúlyozom, mert nyitva hagyom a lehetőségét annak, hogy van valami esetleg egy mesterterv, már lehet, hogy túlságosan optimista vagyok, de egy dolgot azért ne felejtsük el, próbáljunk visszamenni a realitások talajára. Nem tartom elképzelhetőnek azt, hogy az Egyesült Államok és Oroszország megállapodik valamiről, még hogy Orbán Viktor ezt is reméli, és akkor azt automatikusan le tudják nyomni Európa és Ukrajna torkán. Tehát bármit is Trump megpróbált, ez a gyenge pontja Trumpnak a megközelítésének, és ezért nem hiszem azt, hogy ő teljesen ki akarja hagyni Európát és Ukrajnát. Az, hogyha bármiben megállapodik Oroszországgal, az egyik féllel, ráadásul az agresszorral, az nem fog jelenteni annyi értelme semmit, hogy Ukrajna folytatni fogja a harcot. És akkor viszont persze Európát magával rántja, mert Európának el kell hozni azt a stratégiai döntést, hogy akkor mi Ukrajnát továbbra is támogatjuk, vagy pedig nem. Az Egyesült Államoknak pedig szintén majd el kell számolni azzal, és nem feltétlenül morális izékről beszélek, hanem a saját biztonsági szempontjaival, hogy ha ő ezt fölborítja ezt az egészet, akkor az bizonyos értelme az Egyesült Államokkal, ahogy egyébként józan amerikai elemzők is mondják, az nagyon keményen vissza fog ütni az Egyesült Államokra, a Kína például Kína formájában. Nehogy azt higgye az Amerika, hogy Oroszországot képes lesz Kína ellen fordítani vele, ez nem így fog történni. A másik dolog, ami szerintem nagyon fontos, és ez inkább belkölcsi kérdés, de praktikus kérdés is. Nem lehet megállapodni Európa nélkül valamiről úgy, hogy megállapodok az oroszokkal, aztán utána becsapom az ajtót, és elmegyek innen. Tehát ez egy abszurdum, tehát tulajdonképpen az európaiakat azért kell odaültetni az a tárgyalóasztalhoz, és ott is lesznek szerintem előbb-utóbb, mert hogy ők fogják ezt végrehajtani. Tehát az Egyesült Államok, hogyha letárgyal valamit Oroszországgal, és Európát kihagyja belőle, akkor nem lesz ott, aki ezt végrehajtsa, és Trumpnak az a cinikus hozzáállás, ami őt egyébként is jellemzi, tegyük hozzá, meg az is egyébként, ahogy hozzááll a dolgokhoz, a brutális hozzáállása, az, hogy ő azt szeretné, ha a neve úgy vonuljon be a, nem tudom mibe, a történelembe, vagy a tőzsdék világában nevezzük bárminek, hiszen ő egy ilyen transzakcionális politikus, hogy ő volt az, aki az asztalra csapott és békét teremtett. De mi lesz akkor, hogyha egy olyan békét fog itt megpróbálni nyílbeütni az oroszokkal, aminek nem lesz semmiféle foganatja. Az Egyesült Államok szembe kell nézni azzal, nem elég az oroszokkal megállapodni valahol, hiszen Ukrajna és az Európai Unió is ott van, földrajzilag ez nem tudja leszakítani ezt a részt Európáról. Én úgy gondolom, hogy az amerikaiak 19-re lapot húznak. Ezért mondom azt, hogy nem tudom elképzelni azt, hogy az amerikaiak józan ésszel, amit most csinálnak, ezt végig akarják vinni így, ilyen módon.
Valami konkrétum a Macron által összehívott csúcsról kiderült-e, adnak-e több pénzt Ukrajnának, adnak-e haditámogatást Ukrajnának, ők szorgalmazzák-e például, hogy legyen Ukrajnában választás, ugye most ezek is előkerültek, hogy legitim elnöke még Zelenszky vetette föl Donald Trump, ami teljesen egy orosz retorika. Szóval ezek a kérdések asztalon voltak, és van-e bármiben is konkrétum, ami kijött a tárgyalásokról?
Úgy gondolom, igen, tehát kezdjük az Zelenszky ukrán elnökválasztás, ez egy tragédia, hogy az Egyesült Államok így áll ez a kérdéshez, hiszen ezzel egyértelműen Putyinnak a forgatókönyvét próbálják érvényesíteni. Gondoljunk bele abba, hogy a Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban a II. Világháború alatt, mikor Churchill ugye annyira kiválóan állt helyt, parlamenti választásokat tartottak volna. Ez abszurdum. Az Amerikai Egyesült Államok lenne az utolsó, amelyik ezt csinálná, úgyhogy Zelenszkijel szemben, amelyik ráadásul az elmúlt három évben hűséges ellenállást vezényelt, Egy orosz ellenszélben, úgy gondolom, hogy nem csak antimorális, hanem más szempontból is. Van még egy dolog, hogy az amerikaiak elmentek, és ugye ezt a The Telegraph kiszivárogtatta, hogy az amerikaiak gyakorlatilag egy szinte ultimátumot tettek le az ukrajnaiak asztalára, amiben nem csak arról van szó, amiről mindenki írogatott, hogy a színes, a ukrajnai színes filmtermelésnek vagy készleteknek a felét elvinnék, hanem sokkal durvább, olyan feltételeket szabadna az Egyesült Államok Ukrajnának, mintha az ellensége lenne, mintha egy agresszornak, amelyet egy szerződés, egy békeszerződés után meg kell büntetni. Én úgy gondolom, hogy ez sem fog működni természetesen. Ez már, hogy elmenjünk kicsit tovább, a hullarablásnak egy kicsit a minősített esetét merítenék ki, de mutatja az amerikaiak hozzáállását. Én azt is el tudom képzelni, amikor Trump nyilatkozott Zelenszkijt lekicsinyelve, ez erre vonatkozott, hogy megsértődött azon, hogy Zelenszky nem mondott neki azonnal igent. Szörnyű dolgok ezek egyébként, ha belgondolunk, ezek teljesen felborítják a világnak az eddigi gondolkodását, vagy eddigi kiegyensúlyozott diplomatikus voltát. A másik dolog, hogy az Európai Unió miben állapodott meg eddig. Ugye volt egy találkozó, amin összegyűltek a legbefolyásosabb és a legrelevánsabb uniós tagállamok vezetői. Azért mondom legrelevánsabbak, hiszen ők rendelkeznek katonai erővel, politikai és katonai tűzerővel, így fogalmazzak, tehát nem mindegy, hogy ők mi mellett kötelezik el magukat, plusz a legnagyobb országokról van szó, mondjuk így a GDP-t arányát tekintve is. Itt nem történt döntés, és nem is történhetett döntés, hiszen az EU-27-ek nevében ők azért mégsem hozhatnak döntéseket. Amiben viszont elvileg megegyeztek, az, hogy most már én úgy gondolom, a pont, amiről beszéltünk az elején, a podcast elején, ez az, hogy én úgy gondolom, hogy most leomlottak az utolsó akadályok is azelőtt, hogy komolyan vegyék, így a leendő német kancellára is vonatkozik ez egyébként, azt, hogy most rohamtempóba föl kell építeni, növelni kell a védelmi kiadásokat, nincs idő arra, hogy elkezdjünk most tervezgetni, fehér papírokat gyártani, ilyen is lesz egyébként fehér könyvet gyártani, stb., hanem bele kell fogni, fel kell tűrni az ingójat. Ebben állapodtak meg egyelőre. Na most azok a kérdések, amire a kulcskérdések, hogy hogyan leszünk ott az asztal, tárgyalóasztalnál, Ukrajnát továbbra is támogatjuk-e vagy sem, ezeket a kérdéseket megvitatták szerintem, vitatkoztak róla szerintem. Én úgy gondolom, hogy olyan országok ültek az asztal körül, amelyek számára ez nem kérdés, hogy folytatni kell. De ugye most jönnek a többiek is, a kisebb országok. Érdekes módon ennek a második körét most tartják Párizsban, és nagyon indikatív az, hogy ebben a második körben láttam egy listát. Ebben a második körben, amit listát láttam, nem jelenti azt, hogy ez a végleges lista, abban 9 ország szerepelt, Magyarország, Szlovákia például, és a kis országok, Ciprus, Málta, Szlovénia, ezek hiányoztak. Ott voltak viszont a baltiak, ott lesznek, második körben ott lesznek a skandináv országok, az északi országok, mert Finnország is köztük van, ott lesz Csehország például második körben, ott lesz Románia is, ezek kihagyhatatlan országoknak tűnnek. A Magyarországról Szlovákia, meg a többiek egyelőre, Írország ugye nyilván, mert semleges ország, Ausztria, ők lesznek az utolsó körbe bevonva ebbe a körbe. Ez nagyon indikatív egyébként. És még egy dolog, ami nagyon fontos szerintem. Amikor most beszélünk, akkor éppen a nagykövetek, az Európai Unió EU szövetek tagjának nagykövetei elfogadták a 16. szankciós csomagot, tehát Magyarország is rábalintott, majd érdemes lesz megnézni, mert ezek elég messze menő szankciók. Tehát én úgy gondolom, hogy érdekes módon párhuzamosan azzal, hogy az amerikai-orosz kapcsolatokban látszólag van egy enyhülés, azért mondom látszólag, mert én úgy gondolom, hogy az Amerika azt gondolja Trump, hogy mindegy, vagy nyugati kocsmában bemegy, elkezd lövöldözni, és béke, kitör a béke másnapra, akkor súlyos tévedésben van. Az oroszokkal bármiről megállapodni, amit az oroszok végrehajtanak, az szinte mission impossible. Ezt tanítja nekünk a történelem, ezt tanítja nekünk az elmúlt 30 év, ezt tanítja nekünk az előtte levő időszak is. Tehát óvatosan Trumpnak vigyáznia kell arra, hogy nehogy behúzzák a csőbe, és ha behúzzák a csőbe, Európának ott kell lennie, hogy megmondja neki, ki húzza őt a csőből. És Európának szerintem Európára erre ilyen értelemben egy más Európára, egy másfajta alappozícióban álló Európára szükség lesz, már csak azért is, mert bármit is beszélünk, ez az egész nem csak Ukrajnáról szól, Ukrajna fennmaradásáról, ez az európai biztonságpolitikáról, biztonsági architektúra jövőjéről szól, ami most történik.
Gyévai Zoltán, köszönöm szépen, ez volt az Eurovízió Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával és Benyó Ritával. Viszont hallásra.